Kedves hallgatóink, a következő bő fél órában a Páros István atyával készült tanúságtétel élettörténet második részét hallhatják.
Tehát az ő egyénisége úgy leginkább azt szerettük volna, hogy olyanok legyünk, mint ő, olyan fegyelmezett, olyan kitartó, olyan erős lelkű. Tehát persze tudom, hogy ezt nem magától tudja az ember, hanem ez kegyelem, de azt a kegyelmet még el is kell fogadni, és közre is kell működni vele. Hát ő ebben nagy volt. És tehát én azt hiszem, hogy majdnem mindegyikünk számára ő volt a papi ideál, a papi eszmény.
Tehát meséltél egy picit már a pap szentelésről, hogy hát csodálkoztak, hogy pappá szentelt Márton Áron püspök atya. Ilyenkor mindig választanak papi jelmondatot a szentelendők. Ha mesélnél arról, hogy mit választottál te és miért?
Hát amire kettőt is választottam, de az egyikre nem emlékszem, mert az nem volt annyira jelentős. Vannak, amik úgy hát kell valamit odaírni, akkor odaírja az ember, de ami igazán megütött, az volt, hogy irgalmat akarok, nem áldozatot. És ez hát kihatott a papi életemre. Mindig próbáltam irgalmas, megértő lenni, nem pálcát törni a rám bízottak fölött, nem ítélkezni, hanem mindig az isteni vigasz oldaláról próbáltam segíteni, felemelkedni azoknak, akik hát hozzám fordultak, vagy akiket a hivatalom ugye rám bízott. És persze az életünk áldozat, de ha nincs benne irgalom, ha nincs benne megértés, akkor azok a rideg magasságok nem vonzanak. Tehát azt hiszem, hogy a szentek közül, hát a pap szentek voltak azok, akiknek az életével foglalkoztam is, és hatással voltak rám. Ugye Néri Szent Fülöp, akiről azt mondták, hogy nem is komoly ember, és úgy nagyon közel éreztem magamhoz, és lám lehet szentnek lenni vidáman is. Aztán a Vianney Szent János, akinek sikerült egy ilyen zarándoklat útján eljutni a plébániájára, és ott látni az ő egyszerűségében berendezett szobáját, meg azokat a kellékeket, használati eszközöket, amiket ő használt. Valahogy olyan élővé vált a hely, szinte érezte az ember a kegyelem áradását, és ezekre jó mindig visszagondolni. Vannak olyanok, akik úgy nőnek fel, hogy teljes szeretetet és odafigyelést kapnak a szüleiktől. Egyszer majd egy ilyen tanulmány olvasása közben jöttem rá dolgokra, hogy az ilyesmi, hogy a gyerekre figyelnek-e vagy nem. Abban az időben volt egy ilyen szocialista elképzelés a gyereknevelésről, hogy 3 óránként kell enni adni neki. És hadd sírjon, mert csak nő a tüdeje, igen ám, de a gyerek biológiai órája nem biztos, hogy 3 órás periódusonként működik, és ha ő jelt ad, nem tud más, csak sírni. Ha ő jelt ad, hogy valami hiányzik, valami kéne, vagy valami fáj, és nem kap rá választ, mert még nem telt el a 3 óra, anélkül, hogy ez tudatosodna, elmélyül benne, hogy én adom a jeleket, de hallja-e ezt valaki? És ez átmegyen az ember felnőtt életében és a vallásos életében is, hogy én imádkozom, de hallja ezt valaki? Tehát, hogy van-e igazi Isten kapcsolat? Na, és ezekben hát segített nekem ezekben a kérdésekben, ezeknek a szentpapoknak az élettörténete, a megpróbáltatásaik, a keresztvállalásaik. Az ember erősödik ott, ahol tud.
nagyon mély gondolatokat osztottál meg, gondoltam, hogy ezt későbbre hagyjuk, de ha már így belemélyedtünk, akkor beszélnél nekem arról, hogy megvolt a papszentelés, milyen állomás helyeken voltál, és ott miket tapasztaltál meg a plébánosként, vagy akár segédlelkészként az elején, vagy és ezekről a nehézségekről is kell beszélni, nem szabad hallgatni, de a lelkipásztori örömeket is.
Az segédlelkészként kezdtem Váradolasziban, akkor Zicman Ferenc apátúr volt a plébános. Hát nagy hangsúlyt fektetett a presztízsre. Tehát voltak dolgok, amiket szabad volt, és voltak dolgok, amiket nem. Emlékszem rá, hogy egy ilyen közösségi étkezés volt, nem tudom, idegenek is jelen voltak, és valaki feltette a kérdést, hogy apátúr észrevette, hogy a kis tisztinek milyen sokan vannak a miséjén vasárnap. Rögtön megkérdezte, hogy a melyik misét mondod? Mondtam, a 9 órásit, meg az este 7 órásit. Na azt mondja, akkor cseréltek Sándor Dénesre. Ő végzi ezt a 2-t, és te a 10-est, meg a 11-est. Hát nekem mindegy volt tulajdonképpen, mert ezt a választást is az idősebb kolléga döntötte el, hogy neki jobb úgy, hogyha elvégzi délig, és akkor utána szabad. És ez valahogy neki nem jött be, aztán azt mondta, hogy állítsuk vissza, mert ebből még baj is lehet. Aztán visszaálltunk, ő még nem járt utána, hogy úgy van-e, ahogy mondta, de hogy furcsálottam ezt, hogy ez most jó vagy rossz, hogyha többen vannak a szentmisén. Azóta tudom, hogy a fiatalság nagy varázserővel bír, és még a lelki hiányosságukat is ki tudja pócolni hatásaiban. Aztán hát egy évig voltam itt plébános, illetve segédlelkész, és aztán lettem plébános Arad megyei Bélközségben, ma már filia, már a plébánia épülete sincs meg. Tehát ezt is olyan szorongó szívvel éli meg az ember, hogy valamikor ott voltak emberek, volt egy életközösség, egy kis hát plébánia, aztán elnéptelenedett, és olyan fájó szívvel gondol az ember vissza, hogy hogy múlnak el a dolgok, viszont minden úgy történik, hogy az Úr akarja. Emlékszem, hogy amikor én nem közöltem senkivel az elhelyezésemet, de ott voltak néhányan, akik ezt szerették volna megakadályozni, alig tudtam lebeszélni őket. Emlékszem egy becsüsre, aki a konszignációban dolgozott, és hát, hogy ő el tudja intézni, meg hogy ő közben jár, és mondtam, Isten őrizze, ne foglalkozzon ezzel, mi engedelmességi fogadalmat tettünk, és oda megyünk, ahol ránk szükség van, ezt a főpásztor jobban tudja. És azt mondta, hogy de hát akkor kinél fogok én gyónni? És elállt a lélegzetem, hogy én voltam 25 éves, ő meg volt 52. Tehát, ha megfordítjuk a számokat. És ő eljött hozzám, és tőlem várt tanácsokat, és akkor éreztem, hogy ez nem én rólam szól, hanem azzal, aminek a kincses tárát én is adminisztrálgatom, mint gyóntató, vagy mint miséző, mint lelkivezető. Aztán elkerültem az első önálló helyemre, ezt a történetet már megjelent a katolikus szóban, ha jól emlékszem, mert kértek tőlem egy ilyen interjút, és abban elmondtam, hogy azon a vidéken, hát nagyon kell figyelni, hogy mit beszélnek az emberek, mert csak bizonyos százalékban van a mondani való magyarul, a többi román szavakat is kevernek bele, de ugyanúgy a románok is magyar szavakat kevernek, úgyhogy, és úgy felmerült bennem a kérdés, hogy hát mit értenek ezek abból, amit én vasárnap mondok. És ott volt egy meghatározó élmény, hogy Bélben volt ez, tehát Arad megye, hogy a vasárnapi szentmise után a templom előtt egy kicsit mindig beszélgettünk a férfiakkal, míg a feleségek befőzték a vasárnapi ebédet, és láttam, hogy két ember egy kicsit arrább beszélget, úgy oda tekintgetnek, és nem értettem, hogy miért vannak külön. Aztán majd közelebb jöttek, és azt kérdezte az egyik, hogy szólhatok? Mondtam, tessék. Azt mondja, hát mi úgy a szomszéddal 25 éve már úgy haragban voltunk. És úgy éreztük, hogy amit maga mond a templomban, azt nem lehet ilyen lélekkel hallgatni. Szóval mi most kibékültünk, és a jövő vasárnap jövünk gyónni. Hát nem tudtam megszólalni, a könnyeimmel küszködtem, és elszégyeltem magam, mert itt döbbentem rá, hogy mit gondolok én, és mi az a realitás, hogy ők nemhogy meghallották, amit mondtam, hanem meg is tették. Hogy kibékültek, és jönnek gyónni. Szóval ez, azt hiszem, hogy ez egy meghatározó élmény volt, és nem hagyta, hogy remény vesztett legyek, akármilyen nehézségek elé kerültem, mert az Úr, ha akarja, akkor az ige eljut, és mint a két élő kard behatol, és cselekszik.
További állomás helyeit?
Hát innen Szalontára kerültem, ott egy paptanár a Svetichben tanított még a háború előtt, a debreceni Svetich gimnáziumban, és aztán ide került plébánosnak dr. Szabó János, és hát úgy utána lenni, mivel faluról jöttem, azt hitték, hogy én falusi vagyok, és akkor mondták, hogy hát mégis azért egy ilyen dr. Szabó János után egy falusi legény, aztán majd megtudták, hogy nem vagyok falusi legény, és azt is, hogy nem érdemes kikezdeni velem, mert tudok ám válaszolni, és na persze nem bántottam senkit, csak úgy finoman, úgyhogy elkezdtem terelgetni, hogy nem ez a helyes út, hogy ugye nem ezt akarta mondani. És, de jó, 5,5 évet töltöttem ott, itt Bélben csak 9 hónapig voltam, és így is már egy fél évig üresedésben volt Szalonta, amikor engem oda helyeztek. Az akkori főpásztor azt mondta, hogy hát az első helyed itt volt Váradon, hogy szem előtt legyél. Most elhelyezünk egy jó távoli pontra, hadd lássuk, hogy mit teszel, ha nem vagy szem előtt. Ezek már kis tüskék voltak, hogy na aztán, mikor áthelyeztek Szalontára, akkor pedig azt mondta a főpásztor, hogy szeretünk téged, bízunk benned, de jól vigyázz. Ekkor már nem álltam meg szó nélkül, és akkor kérdeztem, hogy melyik az érvényes, hogy szeretünk téged, meg bízunk benned, vagy az, hogy jól vigyázz. Na, elhallgatsz, mondta a főpásztor. És hát 5,5 évig voltam Szalontán. Nem volt kántor, aztán lett kántor, egy is, kettő is egyszerre, de addig még nem volt. Én második szólamot énekeltem a teológia énekarában, és mondtam, hogy ez így tarthatatlan, még az orgona virágokból énekeltek teljesen egyéni dallamvezetéssel, és elővettem a hozsannát, akkor ugye az volt divatban, és sőt, volt egy jó ismerősöm, nem mondom, hogy barát, mert hát más kategória, meg ritkán is találkoztunk. Azt hiszem, úgy hívták, hogy dr. Deli Olivér, és Budapesten a reptíliákkal foglalkozott, tehát ilyen ásatásokon, a hüllők maradvá, stb. Messze menően beledolgozta magát, de csak ebbe. És hát Párizstól Moszkváig mindenfelé tartott előadásokat erről, és kérdezte, hogy mit hozzak neked ajándékba, és mondtam, hogy hozzá egy hangvillát, az mi? Hát elmagyaráztam neki, hogy az mi, hogy a kórusvezeték használják, hogy a bécsi A 440 vagy 880-as herces rezgését, és hogy azt mondja, jó, hát mondjál, amit akarsz, én úgyse értem ezt, de hozott egy nagyon szép hangvilát, a mai napig megvan. Na és akkor elkezdtünk a hívekkel mise után éneket tanulni. Azt mondta valaki, hogy még ma is abból élünk. Pedig már elég régóta, én 78-ban eljöttem Szalontáról. Tehát az elég hosszú idő. Aztán olyanokat is csináltunk, akkor kaptam én Ferenc Ervin atyától egy sorozatot, a Biblia Illustrata, ő fényképezte ki a könyvből színes képeket, és készített diafilmeket. Mindegyik alatt volt egy rövid mondat latinul, abból a textusból, amire a kép utalt. És nem csak a gyerekeknek vetítettük, hanem mikor meghívtak ide-oda, és akkor tessék hozni azokat, amiket a gyerekeknek vetít. És sok helyre mentünk el, még anyám is jött velem, akkor ketten voltunk a plébánián, és ilyen kis biblia ismertető is volt az étel mellett, és élményt jelentett az emberek számára, akkor rájöttem, hogy nem csak én szeretem a képeket nézegetni, hanem az öregebbek is. Hát akkor még voltak gyerekek, és olyan 15-20 körül volt átlagban az évi első áldozás. Tehát visszagondolok rá, hogy most például Váradszőlősön egy első áldozásra készülő gyerek van, elszomorító, de nincs mit tenni. Megnéztem a két évre visszamenőleg, 17-et kereszteltem két év alatt, és 4 család maradt a plébánián abból a 17-ből. Tehát elköltöztek külföldre, más helyiségekbe, úgyhogy... Ez felmerül a kérdés, hogy mi lesz itt 1-2 évtized múlva, mert nem kell egy sebésznek lenni, hogy kiszámítsa az ember, hogy mi ennek a következménye. Hát Szalonta után Érmihály falva következett egy évre. Azt mondta a főpásztor, ne kezdje semmihez, csak egy év. Mert terveim vannak, és szeretném, ha megismernéd az egyházmegyét. És én voltam olyan pimasz, hogy visszakérdeztem, hogy hát ha az ordinárius úr akarja, annak vannak tervei, akkor miért én kell megismerjem az egyházmegyét? Erről mondta, hogy ezt most hagyjuk. És hát ott felejtettek, úgyhogy az egy évből 15 év lett, mikor már úgy múltak egymás után az évek, akkor hozzáfogtam aláfalasztatni a plébániát, mert úgy domborodott a fal az utca felé, és attól tartottam, hogy egy reggel az utcán ébredek, nem lesz fal. Na, aláfalasztuk, akkor fürdőszobát készítettem, bekerítettem ilyen betonelemekkel a plébániát, már az épület nincs meg, lebontották, és a Györfi atya épített egy emeletes plébániát a templom mellé. Ott 14 év, 15, ha jól emlékszem, 78-tól 93-ig 15 évet voltam, és aztán következett egy intermezzo, bár én nem tudtam, hogy akkor az, tehát Biharra kerültem. Az akkori főpásztor mondta, templi püspök úr, hogy hát nincsen, nem tudok neked helyet adni. Miért nincs üres plébánia az egyházmegye? Hát az van, de Váradon nincs. Hát én mondtam, hogy én Váradra akarok jönni. Szóval elmennél Biharra? Mondta, igen. Na de hát azt fogják mondani, hogy visszaminősítettelek. És mondja, ez a püspök úr azzal varja. Szóval mi téged nem? Nem. Akkor rajta. És így kerültem 3 évre Biharra, aztán Fedorek Imre plébános úr Szőlősön, hát már 80-on túl volt, és erői egészsége fogytán, és akkor az megürült, az a plébánia, és akkor utána kerültem én oda, és azóta ott vagyok, 96 óta Váradszőlősen egész mostanáig. Hát összeadjuk, akkor azt hiszem 23 év nagyjából. eleinte, mert virágzó egyházközségnek tűnt, és aztán egyre fogytak egyre. Elgondolom azt, hogy volt 460 címem, és ma 240 most. Ez persze nem mondom, hogy család, mert egyrészt vegyes házasok, másrészt sok az egyedülálló. Tehát öreg, özvegy, nyugdíjas. Gyerekek alig vannak, mondom azt, hogy most van egy, a tavaly volt 6, aztán volt olyan, hogy nem volt egy se, aztán megint, hogy egy, meg 2, tehát ilyen körülmények között is fel kell készülni minden hittanórára, mindenféle szemléltető eszközzel, és hangulatot, közvetlenebb lesz a kapcsolat. Az egyik gyerek mondta is, aki most jár hittanra, hogy eleinte féltem, hogy egyedül leszek a babácsival, és akkor mindig engem fog vegzálni, azt mondja, de így nagyon jó. Olyan baráti a beszélgetés, mindennek van derültebb, szebb, elmélyültebb oldala, mindennek vannak árnyék és fényoldalai. A lényeg az, hogy az ember ne érezze úgy, hogy akkor most lazíthatok, mert. Tehát, hogy mindig toppon legyünk, mindig meglegyen, hogy teljes értékű anyagot kapjon, megtanúságtételt is, hogy ne... Mert a gyerek rögtön megérzi, olyan finom műszerei vannak, rögtön megérzi azt, ha hamisan cseng a szó, rögtön megérzi azt is, ha le akarnak rázni, ha tehertétel vagyok, és viszont ha mindig úgy megy el, hogy élmény volt, ki tudja, mi bontakozik ki a lelkében. Én ezért őszintén szólva, szóval nem vagyok nőellenes, de én nem engedem, hogy lányok minisztráljanak, bár lennének. De mindig arra várok, hogy inkább fiúk legyenek, mert azokból pap lesz. Lányokból nem igen lesz apáca, de azt sem hiszem, hogy az oltár közelében fogják megkapni azt a hivatást. Tehát, és a fiúk meg olyanok, hogy hát ha a lányok, akkor én nem megyek. Tehát sok helyen ezt tapasztaltam, és mert miért nem mész, mert láttam más plébániák, hogy állt vannak a lányok, nem megyek én. És ki tudja, lehet, hogy ilyenkor elvész egy-egy. Persze van érv amellett is, hogy ugye hát egyenjogúság, meg egyenértékűség, meg nem tudom mi. Persze, igaz, de mégis ezt én úgy érzem, nem azt mondom, hogy nekem van igazam, de úgy érzem, hogy inkább a fiúkat kell az oltár közelébe vinni, mert annak, nem mondom, hogy varázsa van, de... Nagy kegyelmi erő áradott, és hát, ha valakit, az Úr, akit akar, meghív, ha bár. Most arra gondoltam, hogy én az 5. gyerek voltam a családban. Szabó Dénes a 9. gyerek volt, és még voltak azután is kis fiatalabb testvérei, és még sokan mások. Tehát, hogy ebből... mit szűrök le? Hát azt, hogy a Jóisten mégis annak adja a hivatást, akinek akarja. Nem biztos, hogy feltétlenül az van, hogy meg kell szülessen az 5. vagy a 9. gyerek ahhoz, hogy hivatást kapjon. De ma ez a tapasztalat, hogy a sokadik gyerek meg se születik, aki hivatást kaphatna emberi számítások szerint. És jobb az, hogyha több gyermekes családból kerül ki a pap, mert más a hozzáállása. Tehát más a fogalma a közösségről, az összetartozásról, az egymásért vállalt felelősségről, a szeretetről, gondoskodásról, és még sok mindent lehetne mondani. Hát Szalonta után aztán... mondta, Mihályfalva következett 1 évre, 15 lett belőle, és utána pedig ez a várat szőlős. Hát most itt tartok jelenleg, a nagy templom javítás után sikerült egy komoly hangszert felállítani, nagyon hibás, meg hiányos volt a másik, azt elajándékoztuk, és akkor egy ilyen nagy koncert zongorát, vagy orgonát építettünk, aminek van 25 regisztere, 1486 sípja van, pedál, Tehát úgy van megépítve, hogy nagyjából majdnem minden zene stílusban, tehát akár romantikus, akár klasszikus, vagy barokk, mindegyiket lehet rajta interpretálni, jól hangzik. Kántor nagyon lelkes ember, és ő szervezi ezeket a koncerteket, és oda teszi magát, hogy kolduljon is, hogy a rávaló jöjjön össze, tehát én nagyon tudom értékelni a lelkesedését. Csak sajnos ez az örökös gond, hogy nem tudjuk megfizetni ezeket a tevékenységeket. Ugye neki is ott van a 3 gyerek, és akkor kap egy minimálbért, hát elég nehezen élnek meg abból. És ez is ugye azt jelenti, hogy amit csinál, azt hivatásból csinálja, amit elvállal, azt áldozatként vállalja el. Még a családi élet mellett.
Hogyan fogalmaznád meg ma egy olyan fiatalnak, aki még nem döntött, még dilemmázik abban, hogy pap legyen vagy ne legyen, pap elfogadja Isten hívószavát vagy nem, milyen tanácsot adnál neki?
Az alapvető kérdés mindig az, hogy miért vállal fel az ember egy hivatást. Tehát azért-e, hogy ő személyesen jól járjon, vagy azért, mert érzi a késztetést, hogy ő tudná szolgálni az Isten ügyét az emberek között. Ha ez motiválja őt, akkor azt mondom, hogy az út zöld és szabad, és előre. És ezt mondom, hogy mindenki ezt tegye mérlegre, hogy hát vannak különböző dolgok, ugye, hogy hát talán itt egyszerűbb lenne az élet, hogy én magamnak való ember vagyok, én nem tudnám elviselni, hogy valaki éljen mellettem, gyereksírást nem bírom, pelenkázást sem, meg nem tudom. Szóval ha őról szól a történet, akkor ne vállalja. Ha viszont azt a késztetést érzi, hogy ő oda tudná adni az életét Jézus Krisztusnak a hívek szolgálatára, az üdvösség művelésére itt a mindennapi életben, akkor cselekedjen. És ennek ugye vannak mutatói, hogy mire kapja fel az ember a fejét. Mi érdekel, mi jut be a Winchester katedrálisba, és arra odafigyel, arra odafordul az ember. Rögtön lehet tudni, hogy egy beszélgetésben, hogy ahogy reagál, abból lehet rögtön tudni, hogy őt az érdekli-e. És ugyanígy ezt is ki lehet deríteni az ember, hogyha elmélkedik, hogyha ezeket az ismertető jegyeket észreveszi, hogy neki van-e belső elkötelezettsége, hogy az Úr szól-e, hogy az Úr hívja-e őt. Tehát mindig ezt kell tisztázni, hogy én akarok-e odatolakodni, vagy nem tudok kihátrálni ebből a vonzásból, és akkor azt adod az életedet, mert boldog leszel. Mindig el is mondtam az aranymisén, ha jól emlékszem, én voltam a szónok, hogy volt egy jezsuita szerzetes, akinek sok ilyen lelkiségi könyve is jelent meg, és ő, hát az édesapja nem akarta, hogy erre a pályára, bár bejelentette, és aztán szó se lehet róla, megszűnt a közvetlen társak, kerülték ezeket a témákat, de a felvételi ideje egyre közeledett. És akkor még egyszer az édesapja lejárt, és azt mondta, apám, én mindent elvállalok, amit maga akar. Akkor még magázoltak. Akármilyen hivatást vagy foglalkozást, de egyet tudnia kell, boldog csak papként leszek. És ez volt az a mondat, ami megérintette az apját is, és akkor beleegyezett, hogy... Tehát ez, hogy boldog, hol leszek? Mert egy életet úgy végigcsinálni, hogy... Mert azt mondták, hogy ez egy jól fizető állás. Volt egy ismerősöm, aki elektrotechnikus volt, félt az áramtól rettenetesen. Nem ezt akarta csinálni, aztán amikor nyugdíjba jött, akkor visszatért ahhoz, amit szeretett, rámákat készített, fúrt, faragott, fűrészelt, és az volt neki a... Tehát ha felfedezem, hogy mire születtem, hogy Isten milyen adottságokkal, képességekkel, ajándékokkal látott el, akkor könnyű észrevenni azt, hogy merre vagyok tájolva ebben az életben.
Hát akkor vegyük észre, hogy Isten mire hív bennünket, hogy miért is akarunk, és hogyan akarunk mi boldogok lenni Istennel, vagy Isten nélkül. Hát, kedves atya, nagyon mély és szép dolgokat mondtál el. Én nagyon örvendek, hogy eljöttél, és beszéltél önmagadról, megnyíltál egy picit a múlt iránt is, a jelenben, a jövő, jövő érdekében. És hát a kedves hallgatók nem tudják, de most elárulom, hogy a pap bácsi nagyon híres szónok itt a Nagyváradi Egyház megyében, és nem csak. És remélem, hogy egy pár jó prédikációt vagy gondolatot itt a rádióban is el fogsz majd mondani a kedves hallgatóknak, azok, akik ágyba fekszenek, betegek, ott várják a vigasztaló szót a Mária Rádión keresztül. Reméljük, hogy majd lehet, hogy ez egy bátor nagy kijelentés lesz most tőlem, de reméljük, hogy majd egy hetet is tudunk majd tőled közvetíteni, hiszen még az egyetlen plébánia, honnan nem közvetítettünk. Úgyhogy nagyon-nagyon remélem, hogy a kedves hallgatók megismerik majd a hangodat jobban, és nem a hang a lényeg, hanem hogy ezeket a szép, mély gondolatokat. Én úgy gondolom, hogy bűn, ha az ember magába tartja. Hát nagyon szépen köszönöm neked, hogy eljöttél. Nagyon szépen köszönöm a kedves hallgatóknak is, hogy velünk tartottak. Isten áldását kérem további papi életedre és szolgálatodra. Dicsértessék a Jézus Krisztus!